Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket! Dicsérje őt a kegyesek gyülekezete! Örvendezzen Izrael az ő teremtőjében! Sionnak fiai örüljenek az ő királyuknak! Amen. Testvéreink, fennállva magasztaljuk Urunkat, 74. zsoltárunkat keressük meg, első verszakát énekeljük el. Foglalva, keressük meg 232. énekünket. 232. dicséretünk így kezdődik: Hiszek a mennybéli egy Istenben. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk János evangéliumából, az evangélium 8. részéből, az első 11 verset olvasom. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereklett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasság törésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasság törés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik, aki büntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Testvéreim, majd, nem most, az imádság után a 372. énekünket fogjuk énekelni. Most pedig imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megvalljuk neked, hogy rendkívül sok ítéletet fogalmazunk meg a mi életünkben. Bocsásd meg, hogy sokszor a mi szívünk helyén paragrafusok vannak. Lehet, hogy nem nyomtatott paragrafusok, hanem a mi életünknek kemény, visszavonhatatlan törvényei. Úgy nevezzük ezeket, hogy meggyőződésünk, tapasztalatunk, bölcsességünk. Úgy hívjuk ezeket, Urunk, hogy az élet farkas törvényei, amelyek gyakran ítéletként fogalmazódnak meg. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogy ezeket az általunk választott törvényeket mi leggyakrabban másokon alkalmazzuk. Így nem magunkat ítéljük meg, hanem megítéljük a másik embert. Megítéljük a saját magunk által választott elképzeléseken keresztül, megítéljük munkáját, megítéljük családját, és gyakran elítéljük az ő életét. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te igédet is így olvassuk, és így használjuk. Bocsásd meg, hogy igéd szerint másokban a szálkát is megvizsgáljuk, és természetesen ki is mondjuk, meg is jegyezzük, új vegyre szedjük, felírjuk, a magunkéban pedig nem látjuk a gerendát. Bocsásd meg, hogyha igédet így használjuk ítélkezésre, törvényedet így használjuk fel az emberi élet, az emberi kérdések feleletének megadására. Mert ez nem tőled való. Nem tőled való, Urunk, mert ebben az esetben, mint három felsorolásban, mi állunk, illetve mi ülünk a bírói székben. A zsoltáros is így könyörög, ítélj meg, Uram, engemet. Vizsgáld meg az én életemet. Engedd, hogy szabad, parancsod, törvényed elsőként bennünket ítéljen meg. És könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, hogy ne csak külső ítéletet, ne csak a törvényt kért rajtunk számon, hiszen az lehetetlen, azt csak te tudtad betölteni, hanem munkálkodj a mi életünkben, legyen a te akaratod nyilvánvalóvá bennünk, mutasd meg, hogy te élsz és uralkodsz. Szereteteddel tisztíts, kegyelmez, fedj és bátoríts bennünket. Urunk, ezért jöttünk most ide a te házadba, hogy téged halljunk, hogy téged keressünk, hogy tőled vegyük el nem csak a jó szót, hanem az igét, amely Krisztushoz vezet, Krisztust megerősíti bennünk, megvigasztal gyászunkban, fájdalmunkban, felemel, hogyha elestünk, megőriz minden élethelyzetben. Jöv el, Szentlélek, Úristen, végy lakozást a mi szíveinkben. Amen. 372. dicséretünket énekeljük ige hirdetésre készülve első és második versszakával. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Csak ráfelelő énekként a 466. dicséretünket fogjuk énekelni. Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található János evangéliumában a 8. részben, a 10. és 11. versekben a következőképpen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt: senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Amen. Foglaljuk el. Kedves testvérek, az elmúlt alkalmakor Isten tiszteletünkön és Biblia óránkon János evangéliuma alapján néhány egészen fontos üzenetfokozást találtunk leírásra. Arra gondolok most, hogy az elmúlt alkalommal a jelekről beszéltünk, az előző alkalmaknak az egyikén pedig Jánosnak arról a gondolkodásáról, amely gondolkodás adott neki lehetőséget és időt arra, hogy a Krisztusban történt eseményeket úgy mondja el, úgy fogalmazza meg számunkra néhány évtized alatt, hogy annak egyfajta belső sodrása is legyen. Nem pusztán újbegyre szedi Jézus életének fontos eseményeit, nem pusztán egy időrendi és egy időbeli utazásra hív bennünket Krisztus születésétől feltámadásáig, hanem egy-egy rövidebb egységen belül tematikusan is egy nagyon fontos kérdést kibontva Krisztus dicsőségét, nagyságát és fenségét mutatja fel. Így láttuk ezt a hatodik részben is, legyen előttünk a példa, amikor Jézus 5000-nek kenyeret ad, megjelenik benne a kenyér, mint az élet egyik legfontosabb anyaga, mint az élet egyik legfontosabb tápláléka, megsokasítja ezt a kenyeret, elégséges lesz 5000 embernek. Ezt követően Jézus beszél már az Ószövetségben a mennyei kenyérről, az atyák által kapott ajándékról, a mannáról. Majd utána Jézus bejelenti, mint egy fokozva mindez, én vagyok az élet kenyere. Utána pedig a kenyeret behelyezi abba a rendszerbe és abba a szimbolikába, amellyel ő maga azonosítja majd saját testét az utolsó vacsorán, és így szól, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Látjátok, hogy itt nem egyszerű kenyér kérdésről van szó, hanem Jézus egyre feljebb és feljebb megy, és a végső értelmezés felé vezeti a mindenkori igehallgatót és igehallgasót. És ugyanezt látjuk, vagy ugyanezt láttuk Biblia óránkon János evangéliumának a hetedik részét olvasva, amikor Jézus testvérei arra bátorítják a mi Urunkat, hogy menjen fel a lombsátor ünnepre, mert ott lehet nyilvánvalóvá az ő titka is. A lombsátor ünnepségnek volt egy különös része, az utolsó, az ünnep utolsó napja, amikor a papok a Siloán forrásához mentek, és ebből a forrásból vizet véve víz áldozatot mutatnak be, majd az egész nép örvendezik, együtt van, és Jézus ezen az estén bejelenti, aki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Megint csak egészen új értelmet ad az ószövetségi tartalomnak, mint a kenyérrel kapcsolatban most itt a víz nyer egészen új értelmet, hogy nem a régi vízről van szó, hanem arról, amit én adhatok, amely életre vezet. És ezen az ünnepen utána a jelenlévők, a sokaság egy tulajdonképpen meghosszabbított éjszakát szervez, együtt ünnepelnek, együtt énekelnek, egy kötetlen ünneplésbe torkollik ez az egyházi ünnep. És azt látjuk, hogy ez az egyházi ünnep nem csak kötetlenségbe torkollik, hanem folytatódik is. És a nyolcadik rész erről beszél. nem elvágólag, hanem folytatja az eseményeket. Bizony azt mondja, hogy ebben az ünneplésben megjelennek a kihágások, a kilépések, az emberi határoknak az átjárása, egészen konkrétan pedig a paráznaság. Íme valami, ami Istentől indult, amelyet Isten szerzett, ünnepeljétek meg, tartsátok meg, bele torkollik egy önfelett vágy kiélésbe. Ennek lesz, hogy mondjam most itt, áldozata és részese ez a házasságtörő asszony. Egy átmulatott éjszaka után ez az asszony oda kerül az ő ítélői elé. Megfogják, rajta kapják, és most csapdát állítanak, skandalumot készítenek Jézusnak. Mit fogsz mondani? Ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Fontos, hogy Jézust megfogják, fontos, hogy Jézust valamilyen módon törbe csalják, hiszen mind a hatodik rész után, mind a hetedik rész után, amikor Jézus kinyitja az Ószövetségi képet, és önmagával azonosítja, új értelmet, benne a jézusi értelmet fogalmazza meg, rögtön megjelenik a farizeusok és írástudóknak a véleménye, meg kell ölni, meg kell találni az okot arra, hogy Jézust eltávolítsák. A hetedik résznek a végén, a mai igékben éppen arról van szó, hogy még követeket is küldenek, hogy ezek a követek valamit találjanak. És ezek a követek azt jelentik, hogy ember még soha nem beszélt így, ahogyan ő. A farizeusok pedig ezt mondták nekik, titeket is megtévesztett, titeket is megszédített ez a Jézus. Ezért a saját kezükbe kell venni Jézus ügyének elintézését. És erre kiváló alkalom, amikor rajta kapják ezt az asszonyt, hogy házasságot tört. Még egy megjegyzést engedjetek meg. Isten kegyelme az, hogy ez a történet itt van előttünk. Isten kegyelme, hogy mi itt olvashatjuk a Szentírásban, és Isten kegyelme, hogy a szemtanú János számára ez olyan fontos volt, hogy ma itt lehet a kezünkben. Ugyanis a Szentírásnak, egyes újszövetségi töredékeknek van olyan része, amelyből ez hiányzik János evangéliumából. De mivel nem emberek szerkesztik, és nem emberek munkálják, hogy hogyan is jelenik meg előttünk egy-egy evangélium, ezért mi hálásak lehetünk. Akkor is, hogyha kinyitjátok otthon a Szentírást, és azt olvassátok benne, hogy a nyolcadik résznek egyes fejezetei, egyes szakaszai bizony késői kéziratokban találhatók csak meg. Miért fontos számunkra ez az ige, kedves testvérek? Először is azért fontos számunkra, mert a mai napig van egy olyan vita az egyházon belül, lelkipásztorok között, gyülekezetek között, hogy hol is van a nőknek a szerepe a gyülekezeti életben. A 20. század egyik nagy biblika teológiával foglalkozó lelkipásztora, Stauffer, aki Jézus életéről írt egy nagyon vékonyka, de nagyon szép, nagyon közérthető kis könyvet, azt mondja el, hogy Jézusnak sehol sem mutatkozik meg oly csodálatos szeretete, szolgálata, amelyel összetörte a régi életnek az életrendjét, mint a nők iránti szeretetben. Figyelemre méltó az, amit Stauffer mond. Hiszen tanítványokat fogadott Jézus a nők köréből.
amely ebben az időben egy rabbi számára tűrhetetlen volt. A Tóra azt tanítja, hogy a lányát csak az ostoba neveli. Aztán azt látjuk, hogy Jézus mennyire figyelmes Mária és Márta történetében egy korabeli szokásra. Lukács evangélista jár utána ennek a szokásnak, amikor is Mária odaül Jézus lába elé, hogy hallgassa az ő igéjét, miközben a másik testvér Márta foglalatoskodik a szolgálattal. És Márta azt mondja, Uram, hát nem szólsz az én nővéremnek, hogy segítsen a vendégfogadásban? És ennek a történetnek a hátterében Mártának az az őszinte, természetes szokás joga fogalmazódik meg, hogy Jézus idejében egy nő nem ülhetett oda egy tanító lába elé, hogy hallgassa őt. Neki ki kellett mennie abból a szobából, abból a teremből. Mint hogyha azt mondaná Márta, Uram, igazíts helyre, a szokásunknak megfelelő helyre az én testvéremet, hogy tegye azt, ami egy nőnek való, és ezt te tudod. És ebben a pillanatban Jézus kinyitja a régi szokásokat, és egészen új értelmet ad neki, és egészen új lehetőséget, mi ezt a mai viszonyaink között szinte elképzelhetetlennek tartanánk. Azt mondja, hogy ő most a jobbik részt választotta. Aztán látjuk a feltámadott történetéből, hogy asszonyoknak jelenik meg első ízben. Egy kényes kérdés, kedves testvérek, az egykori világban. Még Pál apostol is nagyon-nagyon visszafogottan, nagyon nehezen beszél erről a kérdésről. De Jézus nem fogadja el azt a helyet, amit abban a korban a nőknek kijelöltek, nem fogadja el és szabadságot adott nekik. Csodálatos szeretettel hajolt le oda hozzájuk, hogy feloldozza őket. És talán ennek az egyik legszebb, talán most már érthetővé váló Jézusi kijelentése az, amikor egy ismeretlen asszony halál előtt megkeni, akkor Jézus ezt mondja, mindvégig hirdetni fogják mindazt, amit ez az asszony tett velem. Hogy egy asszony tettét hirdetik mindvégig, ugyancsak elképzelhetetlen. Nos hát, kedves testvérek, így lássuk és így olvassuk most egy picit ezt a történetet. Amikor is Jézust éppen ezzel a csellel akarják majd keresztre vezetni, éppen ezzel a csellel akarják majd eltüntetni az útból. Jön újra az ószövetségi törvény, jön újra a szokások, hogyha egy asszonyt paráznaságon tetten értek, akkor bizony a törvény két dolgot enged meg, az egyik azt, hogy vagy megkövezik, vagy pedig azt, hogy megfojtják. Ez a kettő lehetőség van, nincs több. Ezt mondja a törvény, ezt kell tenni. Viszont Jézus tud egy harmadikat, amely nem a törvénynek a taktikája, hanem az, amit ő a szeretet törvényének fogalmaz meg. A helyzet nem egyszerű és nem könnyen elintézhető. Jól tudjuk, hogy ami Urunk Jézus Krisztus a hegyi beszédben is beszél erről, a parázasság kérdéséről, amikor a törvényt magyarázza. És így mondjuk, így olvassuk a Szentírásban, ne paráználkodj, ezt mondja a Mózes íge, visszavonhatatlan ezt mondja. Nem azt mondja, hogy mára, a 21. századra ez nem így van, hanem azt mondja, hogy ma is így van. És Jézus ezt a törvényt még inkább megerősíti. Van, aki így fogalmaz, Jézus radikalizálja ezt a törvényt, amikor azt mondja, hogy aki bűnös vággyal tekint egy asszonyra, már az is vétkezett az ő szívében. Vagyis Jézus elmondja, hogy a bűn a gyökerekben keresendő meg. Nem elég, hogy nem vétkeztem tettekkel, de ha a szívemben már megfogan a gondolat, akkor csak talán félelem kérdése az, hogy megteszem vagy nem. És Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy a gyökereket kell megítélni. Nos hát akkor hogyan lehetséges mindaz, amit Jézus mond és tesz? Láttuk biblika teológiája ennek a nehézségét, láttuk kortörténetinek ennek a nehézségét, láttuk a Szentírás egészét vizsgálva ennek a nehézségét, hogy mind-mind ott van a törvény, mind-mind ott van, aminek meg kellene történnie, értelemszerűen be kellene következnie. És Jézus mégiscsak egy kérdést tesz fel. Hogyan menekülhetsz meg? És Jézus az őt ítélő sokasság felé fordul, amikor így fogalmaz, az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek. És Jézus lehajol. Lehajol, hogy a porba írjon, lehajol, hogy a törvénytudók elintézzék a dolgot. Ő másképpen fogalmaz. Kedves testvérek, én ennek a mozdulatnak, ennek a pillanatnak, ennek a földbe írásnak, újjával való írásnak, arra a pillanatára szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy Jézus időt ad az embernek. Időt ad az embernek arra, hogy valami megszólalhasson legbelül. Hogy megszólaljon legbelül az igazság. Tudjátok, testvérek, úgy látom, hogy a mi hétköznapi életünkben, egyéni kegyességünkben ez az, ami leginkább hiányzik. Mert mi a dolgokat szeretnénk minél gyorsabban, minél ügyesebben, minél határozottabban elintézni, megoldani és megfejteni. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus elodázza a megoldást. Van ilyen, találkozom a hétköznapi életben ilyen megoldási kísérlettel, hogy agyon hallgatni. És akkor majd megoldódik. Az élet majd van, hogy valahogyan megoldja. Gyakran esek, bevallom őszintén, én magam is ebbe a csapdába, de Jézus nem ezt mondja. Ezzel a tettével, hogy lehajol és a földbe ír, megadja az embernek azt a csendet, azt a lehetőséget, azt a pillanatot, hogy megszólaljon maga az Isten. És most a csendben megszólaló Istenről beszél Jézus. És nem az ő általa most megszólaló Istenről, hanem arról az Istenről, aki megszólal a farizeusok életében, az írástudók életében, a parázna asszony életében. A csend lehet sokkal bántóbb, sokkal szeretőbb, mint ahogyan azt mi elgondolnánk. Volt-e az elmúlt héten ilyen csendes perced? Amikor most nem megoldani akartál valamit, nem azonnal intézkedni, telefonhoz nyúlni, hanem arra várni, hogy az Isten megszólaljon az életedben. Olyan sok a zűrzavar, a kiabálás, a hangoskodás, olyan sok a kő, olyan sok a szikla ebben a világban. Volt a csend. Mert hogyha nincs csend, akkor azt sem fogod hallani, amit Jézus mond. Azt sem fogod hallani, amikor Jézus végrehajtja az ítéletet. Vagyis, hol vannak a te vádlóid? Ezekben a pillanatokban, kedves testvérek, mi is ott állunk a csendben. Ott állunk Jézus előtt. És a feleletet nekünk kell megfogalmaznunk. Önmagunkra kell néznünk. Igaz ember vagyok. Mondhatom magamról, hogy amit tettem, az igaz. Vagy ugyanazon az ítélet alatt állok, mint a másik ember. Adi azt mondja, hogy ezekben a csendes percekben tetten ér az Isten. Tetten ér, hogy ki vagy, hogy mit akarsz, hogy mit tettél. És ezekben a csendes percekben megfogalmazódik mindaz, amit egyik tanítvány mond, Uram, én bűnös ember vagyok. Szívem alkalmatlan a te szolgálatodra, szívem alkalmatlan, hogy a hétköznapi életben, a munkámban, a hivatásomban, a tárgyalások alatt, vagy az orvossal való beszélgetésben, vagy amikor gyermekekkel foglalkozom, vagy amikor kezembe veszem a szerszámot, a te dicsőségedre éljek. Jézus ugyanis nem azt szeretné egyszerűen, hogy valami kívülről oldódjék meg. Jézus nem azt szeretné, hogy ebben a vitás helyzetben azt mondja, neked van igazad, vagy neked van igazad. Egy alkalommal Jézus még el is hárítja ezt, ki tett engem közöttetek bírává. Hát avval az üggyel kell nekem foglalkoznom, hogy kié lesz az örökség, ezé a testvéri, vagy a másik testvéri. Ugyan. Hát így ezt el lehet intézni, de Jézus nem ezt akarja, hanem azt akarja, hogy valami belül oldódjon meg. Mint ahogy a Jézus azt mondta, hogy nem kívülről romlik meg az ember, meg nem az a paráznaság, hogyha csak a külső keretét nézzük, hanem ami belül van. Mert a szívből indul el minden gonoszság. Az embert belülről lehet megtisztítani, belülről lehet megmosni, belülről kell megtörténni annak a csodálatos változásnak, amit mi jó szívvel, örömmel, újjászületésnek nevezünk. Erről beszél Nikodémusnak is, hogy nem kell az embernek újra az anyjától megszületnie, hát ez lehetetlen, ez egy külső megoldás lenne. Hanem belülről válhat rendezetté a mi életünk. És amikor ez megtörténik, amikor belülről bennem munkálkodik az Isten, akkor eltűnnek a vádlók. Mind elmegy. Mert megismeri az ember önmagában az igazságot, megismeri önmagában Krisztus igazságát, hatalmát és titkát. És mikor belülről történik a változás, akkor Jézus azt mondja, én sem ítéllek el téged. Én sem vádollak. De hozzáteszi, eredj el, és többé ne vétkezz. Ha nem lenne benne ez a mondat a Szentírásban, ha nem mondaná Jézus ezt, akkor csak fél munkát végezne. De Jézus nem végez fél munkát. Mert nem lehet úgy felmenteni az embert, hogy holnap ugyanazt csinálja. Nem lehet úgy felmenteni az embert, hogy az ember közben ugyanaz marad, és nem változik semmi legbelül. De ez a félmondat azt jelenti, hogy Jézus teljes munkát ad. Nem csak felment, hanem kicseréli az ember szívét. Eredj el, és többé ne vétkezz. Légy szabad, mert én megszabadítalak. Átalakítottam. Belülről a te életedet. Áldjon meg Isten bennünket, és engedjük, hogy ezt cselekedje rajtunk. bennünk, és hogy mi általa cselekedhessük ugyanezt, hirdessük az evangéliumot, éljük meg az evangéliumot, és legyünk a mi testvéreinknek szabadítói egy jézusi módon. Amen. Imád, jöjjetek testvérek, énekeljünk a már említett 466. dicséret első verszakát fennállva. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy te életünket teljesen szeretnéd megváltoztatni. Urunk, beleborzadunk abba, hogyha csak azt kérnénk tőled, hogy külsőleg változtass meg minket. Mi nem azt kérjük, Urunk, hogy külsőleg legyünk keresztjének Krisztus követők. Nem azt kérjük tőled, hogy pusztán az általunk is megbecsült és szeretett évszázados, évezredes szokásokat magunkévá tegyük, hanem sokkal többet. Teremts bennünk tiszta szívet. Bocsáss meg a mi bűneinket. És megbocsátva a mi bűneinket, általad igaznak nyilvánítottként élhessük az életünket. Urunk, ez a legnagyobb kincs, amit készíthetsz. És ez a legnagyobb ajándék nem fogy el, amikor ránk törnek a problémák, terhek, betegség, a hozzád való költözésnek az ideje. Köszönjük, hogy ezt megláthatjuk és megláthattuk. Szeretteink, gyülekezeti tagjaink, testvéreink életében. Urunk, kérünk, hogy légy a gyász terheit hordozókkal. Belül, legbelül te légy az, aki vigasztaló jelenléteddel erősíted, bátorítod, és az örök élet reménységét adod gyászoló testvéreinknek. Könyörgünk hozzád, Urunk Jézus, betegeinkért. Háladással köszönjük meg mindazokat, akik betegágyról is imádkoznak értünk, gyülekezetünkért. Könyörgünk hozzád, Urunk, az életért, amelyet ránk bíztál a mi kezeinkre, ad, hogy ne menjen rajta tönkre. Ne menjen tönkre a mi külső környezetünk, és ne menjenek tönkre a mi kicsiny és nagyobb gyermekeink, unokáink, dédunokáink. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi népünkért, nemzetünkért, add, hogy felismerjük mindannyian ezt az utat. Amen. Most így csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük testvéreink elmúlt heti segítségét, munkáját és minden adományát. Kedves testvérek, hirdetem, hogy jövő héten vasárnap 27-én Pomázi és Csobánkai istentiszteletünkön bemutatjuk konfirmáló fiataljainkat. Hirdetem, hogy jövő héten 27-én presbiteri továbbképző alkalom lesz Sziget Monostoron. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten gyászoltunk és eltemettük szeretett testvérünket, 2013. október 3-án elhunyt idős kis Vilmosné született Tóvölgyi Györgyi testvérünk. Temetése 2013. október 18-án volt Budapesten. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Alkalmaink a jövő héten a következőképpen alakulnak. Hétfőn 18 órakor bűnbánati alkalmunk lesz Pomázon, 19 órakor kezdődik énekeli próbánk. Kedden 18 órakor bűnbánati alkalmunk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán nem tartunk bűnbánati alkalmat, ellenben hirdetem, hogy meghívást kaptunk Csobánkára a 17:30-kor kezdődő községi-közösségi megemlékezésre. Csütörtökön 18 órakor bűnbánati alkalmunk lesz Csobánkán, pénteken pedig bűnbánati alkalmat tartunk Pomázon. 19 órakor pénteken Jónás könyvét folytatjuk fiataljainkkal is, a negyedik részt fogjuk olvasni. Szombaton, reán következő szombaton 15 órától a gyermekek szolgálatában résztvevők számára csendes délután szervezünk Pomázon. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, úrvacsorai közösségben, melyen közöttünk szolgálnak konfirmáló fiataljai. Persei pénzünkkel a Debrecen Lenctelep templomépítését támogatjuk. Hasonlóképpen 10:30-kor kezdődő Pomázi istentiszteletünk úrvacsorai közösségben lesz megtartva, ugyancsak konfirmálóink szolgálnak közöttünk, és persei pénzünket debreceni testvéreinknek ajánljuk fel. Kedves testvérek, a hirdetések és istentiszteletünk végéhez értünk. Záró énekünket keressük meg, a 345. dicséretünk lesz záró énekünk. Énekeljük el első verszakát majd ennek a dicséretnek. Ím nagy Isten most előtted szívem gitára.
Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban.
Amen.
Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Testvérek, nem csak a búcsúzás szava, hanem gyülekezeti újságunk is áldás, békesség. A legfrissebb szám megjelent. Kérlek benneteket, hogyha úgy gondoljátok, hogy adományaitokkal támogatjátok, akkor most ennek a számnak a költsége 600 forint, tegyétek meg, bátran vigyétek olyanokhoz, ahová eljuthat az evangélium ingyenesen is. Áldás, békesség!